Útnak indul Tatár Csilla új edukációs sorozata, amit a Waberer Medical Center szakorvosainak segítségével mutatunk be nektek. Közérthetően, tabuk nélkül beszélgetünk, hogy az adás után már ne a különböző fórumokon idegen embereknek kelljen feltenned az egészségeddel kapcsolatos kérdéseidet. Olyan top témákat veszünk korcsó alá, amelyek egészen biztosan téged is érintenek és érdekelnek. A VMC szakemberei választ adnak arra, hogy mikor, milyen panaszokkal, kihez kell fordulni. Mit jelentenek az egyes szakterületek, és melyek a leggyakoribb kérdések, félreértések? Tatár Csilla megkérdezi azt is, amit te nem mernél, hogy a legkényesebb területeken sem maradj válaszok nélkül. Dokihoz megyek. Két hetente pénteken érkezünk a válaszokkal YouTube-on és a Szólalj Meg podcast csatornán.
Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek benneteket a Dokihoz megyek mai adásában. Én Tatár Csilla vagyok, ennek a műsornak a szerkesztője és műsorvezetője, ezt azért mondom el, mert vannak olyanok, akik mondjuk a Spotify-on hallgatnak bennünket, és ők értelemszerűen nem látnak, csak hallanak. Velem szemben pedig Varró Orsolya ül, aki a későbbiekben csak Orsi, mert megbeszéltük, hogy mi most már tegeződni fogunk telefonon, ugye sokat egyeztettünk a beszélgetés előtt, és te radiográfusként dolgozol, ami egy elképesztően izgalmas terület, mert hogy ebben a következő 60 percben, szűk egy órában, a röntgenről, az ultrahangról, a MR-ről, CT-ről fogunk beszélgetni, hogy mi mire jó, mi mire nem jó, mekkora sugárterhelés, mikor nem javasolt, de még mielőtt ebbe belevágnánk, engem nagyon érdekelne, hogy mi tesz vonzóvá egy radiográfusi szakmát egy fiatal nő életében?
Hát, ugye ez a radiográfia, mint szakma, számomra egyébként, mikor jelentkeztem, nem volt teljes mértéki körvonalazódva, hogy mi is az, amit fogok végezni a munkám során. Elég sokrétű, de valahol tudtam azt, hogy az egészségügyben szeretnék elhelyezkedni. Nem nagyon szerettem volna orvos lenni, nem tudok rá különösebb okot, hogy mi miatt, de valahogy a számítógép és a technika világa az viszont nagyon közel állt hozzám. És talán ez az a szakma, ami valahol a kettő között van. Tehát picit egészségügy, picit informatika, picit számítástechnika talán, és emiatt is jutottam arra a döntésre, hogy talán ez az a szakma, amiben megtalálhatom a helyem. Persze, mint mindenki életében számos dolog előfordult, tehát én is próbálkoztam, hogy talán a gyógyszerészet érdekelne jobban, ez is egy picit egészségügy, de mégsem teljes mérték igaz. De a számítógépes világ, illetve a fejlődés, a technológia az, ami igazából engem nagyon érdekelt, és emiatt jutottam arra, hogy ezt szeretném csinálni majd a jövőben. Nem volt még azért annyira ismerős az, hogy melyik modalitás mi, tehát azért, aki még nem volt ezeken a vizsgálatokon, vagy nem vett részt ilyen vizsgálatokon, akkor el sem tudta képzelni, hogy miről lesz szó. Úgyhogy bevallom őszintén, és szerintem sok radiográfus, végzett radiográfus nevében is mondhatom, hogy azért majdnem egy-két év kellett ahhoz, hogy leülepedjen az iskolapadban is, hogy mi is az, amit még mi csinálunk.
Igen, de most a radiológus, meg a radiográfus, ez két teljesen különböző terület, és mi a különbség a kettő között?
Hát ugye az radiológusok, ők orvos végzettségűek, tehát ők orvosi pálya után választják a radiológiát, mint szakma, tehát ők a leletek érnek a kiértékelése, tehát a vizsgálatok kiértékelésével, véleményalkotással foglalkoznak, mi pedig a konkrétan a vizsgálatokat készítjük el, tehát mi vagyunk azok, akik a gép túloldalán ülnek, illetve akik a páciensekkel a vizsgálat során előtt találkoznak.
És akkor te vagy az, ti vagytok azok, akikhez utána oda mennek a páciensek, és azt mondják, hogy tudom, hogy nem mondhatnak semmit, de mégis lát valamit, csak úgy valamit, hogy megnyugodjak, hogy ne idegeskedjek, amíg az orvos megnézi a leletet. Mennyire lehet ezt egyébként tartani? Hogy nem mondani semmit, farccal végigvinni egy vizsgálatot, betartani a protokollt, azért vannak kilengések?
Hát szerintem mindenki életében vannak kilengések. Nyilvánvalóan azért mi a felvételek javát látjuk már a vizsgálatok elkészültek közben. Vannak olyan vizsgálatok, amik sorozatok több irányból, több ezer kép is akár elkészülhet, tehát azért azt szerintem még a radiológus orvos sem mondja, hogy na majd ő két perc alatt alkot erről bármiféle véleményt. Nyilván a nagyobb durvaságokat azonnal észleli az ember, de nekünk nincs erre jogosítványunk. Tehát mi nem az a személyzet vagyunk, aki mondhat a leletre kapcsolatban bármilyen információt. Tudom, sokszor megnyugtató lenne, tehát azért nagyon sokszor ott van az emberi oldal, amikor látja, hogy valaki nagyon-nagyon-nagyon izgul, és jó lenne azt mondani, hogy nyugi, nincsen semmi baj, de nem tudhatjuk, hogy mondjuk esetleg nem lát meg a radiológus orvos aztán egy apró olyan elváltozást, amit épp aktuálisan mi nem is vettünk számításba. És aztán ott lesz a lelet, hogy hát akkor mégis van valami, és hát azt mondta a személyzet, hogy minden rendben.
Igen, de talán hát ennek... az egy nehezebben kezelhető helyzet, amikor konkrétan látsz valamit, de nem te akarsz lenni a rossz hírnek a vivője.
Hát igen, ugye nagyon sokszor vannak pozitív esetek is. Akkor ugye ott van az is, hogy mondjuk ha a saját család vagy ismerősök vannak, akkor nyilván az ember másképpen lehez a dologhoz, de ott pedig figyelembe kell azt is venni, hogy ott még nehezebb talán ezt kimondani, hogyha látunk valami olyan elváltozást, de meg kell adni ezt az időt, tehát ezt szerintem idővel mindenki levetkőzi, egyrészt azért is, mert amíg nem láttunk bizonyos mennyiségűt és bizonyos elváltozásokat, addig sokszor szerintem szembesülünk azzal, hogy húha, ez látjuk, hogy van ott valami, de hogy ez vajon jó, nem, várjuk ki a következő felvételt. Uh-huh. De ahogy mondtad is, vannak azok az esetek, amik egyértelmű, hogy itt rossz hír lesz, és hát ahhoz azért farcot kell vágni, tehát azért azt azért nehéz kezelni olykor-olykor. Szerintem minket a privát ellátásban ez kevésbé érint, azért a kórházi környezetben ez sokkal uh-huh. jobban előjön, ott más a beteg alany.
Jó, akkor most ugorjunk neki ennek a nagy témakörnek, hogy mi mit lát és mi mire való. Én azért szeretném a röntgennel kezdeni, mert számomra az a legősibb. Hát, hogy, még CT-vel, ultrahanggal és MR-rel gyerekkoromban nem találkoztam, röntgengépnél már annál inkább. Kis új eltörés, bokafica, tércsérülés, minden volt. Mikor kell röntgent alkalmazni?
Hát ugye az első és legfontosabb téma az, hogy a röntgenvizsgálat nem az a kategória, amit mi magunk döntünk el, hogy ezt szeretnénk, vagy éppen erre a vizsgálatra számomra úgy gondolom, hogy szükség van. Tehát a sugárzással, az ionizáló sugárzással járó vizsgálattípusokat mi saját magunknak nem írhatjuk elő, tehát azokat orvosi beutaláshoz kell kötni. Tehát ez nagyon fontos kérdéskör, akár a CT, vagy akár a röntgenvizsgálati környezetben. Úgyhogy igazából ez már az orvosnál eldől, hogy mi az, amire ő röntgenvizsgálatot fog kérni. Alapesetben ugye itt a csontos elváltozások azok, amik a röntgennel leginkább megítélhetők, tehát hogyha törés, bármilyen baleset kapcsán érte a végtagokat, vagy bármilyen testrészünket, mondjuk sérülés, és fölmerül esetleg a csonttörés gyanúja, akkor arra a legkézenfekvőbb és legkönnyebben elérhető vizsgálómódszer. Ugyanakkor az ízületek tekintetében is, tehát az ortopéd szakmának, tulajdonképpen az ortopéd szakma és a röntgen az körülbelül össze van kapcsolva, tehát nagyon kevés olyan ortopédiai vizsgálat van, ami nem jár együtt a röntgen vizsgálattal, hiszen azt az ízületi panaszt első körben általában röntgennel ítélik meg, hogy van-e porckopás, bármilyen degeneratív eltérés a csontozatban, az ízületben. Ugyanígy a gerinc szakaszoknak a tartási rendellenességek, esetleg ugye az, hogy van-e valamilyen a gyermekkorban is, akár már fölmerül, hogy a gerinc tartási rendellenességek közül, hogy ezeket szűrjük és vizsgáljuk. Már talán a koponya területén azért nem ez az elsődlegesen választandó módszer, de mondjuk egy orrtörés kapcsán simán fölmerülhet, hogy első körben ezzel kezdenek, akár mondjuk sportsérülések, boxolás, bármi kapcsán. Illetve a másik nagy volumen, ami még a röntgenben jöhet, ugye az a mellkasszűrések, mellkasszűrő vizsgálatok. Ugye a tüdő légtartalmát azt meg tudjuk ítélni a röntgen sugárzással, tehát hogyha valamilyen gyulladás, vagy lerakódás, vagy valamilyen elváltozás található a tüdőben, akkor arról képet tudunk kapni a röntgen vizsgálattal is.
De ezeknél a területeknél akkor azt mondod, hogy a röntgen a leghatásosabb, leggyorsabb és legjobb, annak ellenére, hogy az mégis csak egy nagyobb sugárterhelés?
Hát ez a nagyobb sugárterhelés, a mihez képest a nagyobb sugárterhelés. Ha most így nagyon általánosságban fogalmaznánk, akkor nyilván a CT vizsgálat során sokkal nagyobb sugárterhelést használunk, mint a röntgen vizsgálat
igen?
során.
Jó, akkor erről is beszéljünk. Tehát, hogy akkor ha sugárterhelés, mert mindenki ettől fél szerintem a leginkább, hogyha ilyen képalkotó diagnosztikáról van szó, hogy a sugárterhelés az mekkora a szervezetemre. Melyiknek a legnagyobb?
Ugye soha nem gép specifikusan tudjuk elmondani, ez nagyon sokban függ attól, hogy milyen vizsgálatot készítünk. Tehát nem azt szerint különül el a vizsgálat, hogy most CT-t, röntgent készítettünk, hanem milyen területet, milyen típusú vizsgálatot készítettünk el. Tehát azért elenyésző mondjuk egy röntgen felvétel ugyanannak a régiónak a CT vizsgálathoz képest, például, hogyha mondjuk egy ízületi röntgent veszünk alapul, de mondjuk a mellkas röntgen során, hogyha készítünk egy kétirányú mellkasszűrő röntgent, olyan óriási nagy volumen nincs mondjuk egy lódózmák az CT-hez képest. Tehát függ attól is, hogy mi az a diagnózis, vagy mi az a kérdés, amire választ akarunk kapni, és ahhoz képest a sugárterhelés, melyikkel a legoptimálisabb. Tulajdonképpen ezt így lehetne
megfogalmazni. Ha jól értem, akkor mind a kettő képes ugyanakkor a sugárterhelést adni, ez attól függ, hogy mi a panasz, és milyen területet kell megvizsgálni, mekkora területet, vagy milyen mélységig.
Nagyon durván igen, de nyilván a röntgennek a sugárterhelése az kevésbé akkora, mint a CT-nél. Egyrészt ugye itt egy szumációs felvételek készülnek.
Ez mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy ugye valamilyen irányból, de átvetülve a teljes szövetállományt vizsgáljuk meg abból az irányból. Viszont a CT során több röntgen sugarat alkalmazunk, tehát az körbevéve a testet egy ilyen szeletelő mozgást végez, és úgy dolgozza föl a képeket. Tehát nyilván ott magasabb dózist lehet elérni, viszont nagyon sok függ attól, hogy melyik régiót vizsgáljuk. Tehát mondjuk egy hasi vizsgálat, egy koponya CT vizsgálathoz képest jóval magasabb sugárterhelést jelent. Így nehéz hozzá hasonlítani mondjuk egy mákas röntgenhez. Tehát nyilván a röntgen az mindig viszonylag kevesebb sugárdózist fog alkalmazni, de nem biztos, hogy előrébb viszi a folyamatot, vagy éppen látható olyan elváltozás, ami a CT-vel, viszont igen.
Tehát a röntgen az látja az izületeket és a csontokat, meg a tüdőnek bizonyos elváltozásait, légtartóságát. A CT, az pedig ugye gyakorlatilag, ha jól értem, akkor felszeleteli a csontot, és sokkal mélyebben, sokkal áthatóbban tudja megnézni a problémát. Tehát, hogyha mondjuk a csontvelőben van valami elváltozást, azt mondjuk a CT látja, de a röntgen nem.
Hát ugye ezek egy keresztmetszeti képek, amik készülnek ilyenkor, tehát ezt a felszeletelést, ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk a fejtetőtől a talpig, bizonyos szeletvastagsággal elkészítjük a felvételeket, ezeket aztán különböző irányokból is föl lehet dolgozni, tehát van egy másodlagos eljárás, amivel aztán minden irányból kiforgatva, részletgazdagítva, különböző szűrők alkalmazásával más-más szövetet tudunk felerősíteni, gyengíteni, míg ugye a röntgen az egy statikus felvétel. Ott állok, elkészítem, lesz egy darab felvételem, és amennyi ugye látótérbe tud kerülni, annyiról tud nyilatkozni nyilván az orvos. Tehát az izületekre bőven elegendő, hogyha mondjuk egy ilyen csontosodási kérdéskör van.
A CT.
A röntgen. Nagyon ritka, hogyha CT vizsgálatra van szükség az izületek kapcsán, inkább akkor, hogyha valamit pontosítani szeretnének. Tehát az, hogy mondjuk egy izületnek a CT vizsgálatával indítanák, az azért nagyon ritka. Bizonyos csontsérülések, vagy hogyha úgy vetülnek, nehéz kifordítani, nehéz megítélni, nem egyértelmű mondjuk egy törésvonal, akkor kiegészítője lehet a CT vizsgálatnak egy röntgent követően.
A gyulladásos folyamatokat is tudja a röntgen nézni? Tehát ha már az izületekről volt szó, akkor egy begyulladt izületet lehetett diagnosztizálni röntgennel, vagy arra meg már csak a CT jó?
Hát akkor itt jön be a képbe az MR vizsgálat, mint olyan, mert ugye itt a porcok, az izületnek a tapadása, az lehet, hogy még a röntgenen ábrázolódik, vagy azt látótérbe tudjuk hozni, de nyilván az, hogy mondjuk ott egy szalagszakadás van, arra már MR-rel fogunk választ kapni.
Miért nem CT-vel?
Hát más sejt specifikus, tehát az egy más felbontás, amit ugye a CT-vel el tudunk érni. Nyilván vannak olyanok, amik a CT-vel is, de ugye az egy sugárterheléssel járó vizsgálat, míg az MR mondjuk nem jár sugárterheléssel.
Mert hogy az MR az milyen technológiával dolgozik?
Ugye ez mágneses elven működik. Ugye itt nem alkalmazunk ionizáló röntgensugárzást.
Tehát MR gyakorlatilag akkor is lehet végezni, ha mondjuk az ember várandós?
Hát ez a várandóság érzékeny kérdéskör. Alapvetően ugye itt a harmadik trimesztert követően lehet lehetőség a várandóság alatt a vizsgálatra, hogyha az szakmailag alátámasztott és indokolt. Mi magánellátóként általában azt szoktuk kérni, hogy ehhez ne csak egy beutaló társuljon, tehát hogy az a típusú vizsgálat szükséges, hanem hagyja jóvá azt általában egy szülésorvos is, hogy nincsen semmi rizikó abban, hogyha mondjuk végzünk vizsgálatot. Tehát elvégezhető, csak meg kell találni azt, hogy valóban indokolt-e. Persze vannak olyan MR-vizsgálatok, amik akár már intrauterin MR-vizsgálatokra, tehát magára a kisbabára irányuló vizsgálatok is. Több ilyen vizsgálat van, tehát elvileg a tudomány mai állása szerint ez nem okoz megterhelést a magzat számára, csak ugye egy bizonyos időtartamon belül.
Az MR az mit lát, akár mondjuk egy CT-hez képest? Tehát ezt úgy képzeljem el, hogy ez egy ilyen lépcsős dolog, tehát, hogy alul van a röntgen, utána a CD, a király, meg az MR?
Ez azért így sem teljesen állja meg a helyét, mert ugye ezek nem váltják ki egymást, hanem megvan az, hogy mi az, amit szeretnénk látótérbe hozni, mi az, amire a választ keressük, és erre melyik módszer, illetve milyen típusú vizsgálat a legeredményesebb.
Jó, onnan kérdezem meg, hogy mikor indokolt leginkább az MR?
Ugye az MR-nek a kontraszt felbontása más, mint a CT, tehát mondjuk az agyállomány részletgazdasága sokkal jobban látható mondjuk egy MR vizsgálattal, mint egy CT-vel. Tehát mondjuk, ha mondjuk az agyi területet veszük alapul, akkor egy CT vizsgálat során is látjuk, hogyha valakinek mondjuk tumora van, látjuk azt, hogyha vérzést van, látjuk a stroke-ot, látjuk a csonttörést. Viszont az MR vizsgálatnál olyan kis apró elváltozások, ami az idegpályákat, mondjuk a látóideget, a fehér állományt, a szürk állományt, és sokkal-sokkal részletgazdagabban tudunk az agyállomány területére információt kapni, mint mondjuk egy CT vizsgálat során. Tehát nehéz azt mondani rá, hogy jobb vagy rosszabb, attól függ, hogy mire keressük a választ.
Mik az ellenjavallatok, amikor nem javasolt akár egy MR, egy CT, vagy egy röntgenvizsgálatnak az elvégzése?
Hát ugye terhesség, illetve annak várandóság gyanúja alatt nyilván a röntgensugárzás az nem ajánlott, kivétel ugye általában a sürgős esetek, akkor végzünk CT, illetve röntgenvizsgálatokat. Az MR vizsgálatnál pedig ugye ott mérlegelnünk kell azt, hogy van-e bármilyen beültetett fém a szervezetben. Ugye 2000 után általában már Magyarországon is olyan fémeket helyeznek be, mondjuk izületi protéziseket, amelyek MR kompatibilisek, tehát nem zavarják az MR vizsgálatot. Itt azt kell mérlegelni, hogy ott kimondottan a protézis beültetés helyén vesztünk-e adatot azzal, hogy ez egy úgynevezett műterméket, tehát egy ilyen torzulást okoz a felvételen, de alapvetően nincs kockázata arra, hogy az ember elvégezte ezt a vizsgálatot. Másik dolog ugye a szívritmus szabályzók, amik ugye nem teszik lehetővé az MR vizsgálatra való részvételt, illetve mondjuk az agyisztentek, amik szintén kizáró okok lehetnek az MR-nél. Ugye akkor korlátozottabbak a lehetőségek, akkor náluk nem tudunk végezni MR vizsgálatot, akkor nyilván csak a CT-vel fogunk tudni választ adni. Ugyanígy, hogyha mondjuk például egy kontrasztanyagos vizsgálatra kerül sor, és valakinek mondjuk allergiája van, akkor fölmerülhet, hogy esetleg a CT kontrasztanyagra allergiás, viszont az MR kontrasztanyagra nem, akkor inkább azt választják helyette. Hát illetve a másik kérdés, ez a klausztrofóbia. Tehát ezen nagyon sok embernek van bezártságérzése, vagy nem tud róla, hogy van, és ott jelentkezik elsősorban, vagy már valamilyen tudott pánik van, mondjuk így a zárt terektől, akkor azért fölmerül, hogy akkor az MR vizsgálat nem kivitelezhető, és mondjuk helyette CT-t végeznek.
Volt egyébként ilyen helyzet a praxisod során, amikor ott derült ki, amikor már be volt tolva az ember a csőbe, hogy ajaj, igen, ezzel igen. Nekem problémám van. Mi történt ott?
Mindenkinél egyébként ez változó. Van az a szint, inkább úgy mondom, amikor tehát kb. Meglátja kintről az MR készüléket, és akkor már azt mondja, hogy hú, hát ezt én már látom, hogy ez nekem nem fog menni, és el se kezdjük. Van az, aki fölfekszik, elkezdjük betolni a csőbe, akkor szembesül vele, hogy hú, át fognak engem ezen a csövön tolni, vagy a közelébe kerültem, ez nekem nem fog menni, vagy akár már a felfektetés során, ahogy rehelyezzük a különböző eszközöket, például ugye a koponya vizsgálat során egy ilyen tartót a fej köré, és akkor érzékeli, hogy ez biztosan nem fog menni, és akkor nem is tudja folytatni. De előfordul az is, hogy a vizsgálat közben, tehát mondjuk zajlik a vizsgálat, és egyszer csak megnyomja a pánikpumpát, hogy ezt eddig bírtam, és nem tovább, úgyhogy hát ezt nehéz uralni, tehát aki pánikbeteg, illetve már éltet hasonlót, főleg a vizsgálat után van ez a magyarázat, hogy hát nem tudom, mi történt, hogy ez most hogy történt, én nem gondoltam, hogy az vagyok, mert ezt nem tudjuk előre, hogy ez így jelentkezik-e. Nyilván, aki már a liftben is van, valószínűleg fog jelentkezni, de az, akinél soha nem volt hasonló, az meglepve áll a helyzet előtt.
Ugye van ez a helyzet, hogy hál' Istennek bár az orvosok ugye sokszor azt mondják, hogy nem biztos, hogy mindig hál' Istennek, a betegek és a páciensek egyre edukáltabbak, és egyre több szolgáltatás elérhető magánszektorban, magánúton is. Ugye az MR, a CT is, a röntgen talán nem, de az MR-CT egészen biztosan elérhető. És most egy saját példát hagy hozzak, és akkor fogod érteni, hogy miért akartam erre elkanyarodni. Már csak időspórolás okán is, amikor nekem fájt a térdem, akkor így végig gondoltam, hogy oké, most elmegyek orvoshoz, elmondom, hogy fáj a térdem egy nap, ő ad egy beutalót valahová röntgenre két nap, vagy mit tudom én, MR-re, akkor újra időpontot kérek tőle, hogy visszamenjek a felvételeken, megint eltelt egy nap, jó, akkor ezt az egészet megsporolom magamnak, kikerestem egy szolgáltatót, bejelentkeztem MR-re, elmentem, és mondtam, hogy a térdemet szeretném. És akkor feltették a kérdést, hogy jó, de melyik régiót? Nem mondom, mit tudom én az egész térdemet. Itt vagyok Tokától Bokáig, ha már itt vagyok, akkor nézzük meg, mert időt akarok spórolni vele. És aztán elmentem az orvoshoz, és mondta, hogy ez nagyon jó, szuper, de mondjuk nem ezt a régiót kellett volna, nem így kellett volna, nem úgy. De hogy jó, nem baj, ezen túl vagyunk, akkor nekifutunk még egyszer, de hogy fel sem merült bennem, hogy ezzel én nem időt spórolok, vagy nem segítek akár az orvosnak is azzal, hogy nem húzom az idejét, hanem azt gondoltam, hogy akkor ez most itt szuper gyorsan mindennel megleszünk, és előrébb megyünk. Miért fontos az a különböző területeknél, hogy orvosi konzultáció előzze meg azt, hogy mi felfeküdjünk arra a gépre?
Hát ugye régen, amíg nem voltak magánszolgáltatók, akkor nem voltak ilyen kérdések, ugye, mert ugye valahol a két orvosi megjelenés között volt a diagnosztika helye. Ezt a magánszolgáltatók megjelenése eléggé áttette arra, hogy körülbelül az orvosi vizsgálat előtt, vagy akár azért van az az eset is, hogy mindenféle azt követő orvosi vizsgálat nélkül csak készül egy diagnosztikai vizsgálat. Tehát te még a másik kategória voltál, aki legalább elkészítetted, és tovább mentél, és elvitted az orvosodhoz, de vannak olyanok is, akik kitalálnak mondjuk egy vizsgálatot, ott van a lelet, kaptak valamit, és aztán sem lépnek ezzel tovább. Tehát van ez a szint is egyébként, akik ezt így kitalálják. Azzal, hogy most csúnya kifejezéssel élve, de mondjuk megvásárolhatóvá váltak bizonyos vizsgálattípusok, azzal valahol elmaradt szerintem ez az orvos-beteg kontakt, és van az, aki sikeresen és jól tudta kiválasztani azt a régiót, és tudta, hogy mire kell elmenni, és milyen vizsgálatot kell elvégezni, de számos esetben találkozunk azzal, hogy hát nekem nem is kellett volna ez a vizsgálat, mert aztán az orvosom azt mondta, hogy ez is elég lett volna, miért nem mondtuk, hogy akkor azt ne is végeztesse el. Hát ez nehéz. Tehát ha ő bejelentkezik egy vizsgálatra, és akarja ezt a vizsgálatot, akkor arról nem feltétlenül tudod lebeszélni, tehát maximum irányítani lehet, egy picit terelni afelé, hogy ha van ez a panasz, akkor talán mifelé kellene menni, de mi sem orvosok vagyunk, tehát mi sem mondhatjuk azt, hogy már pedig ez a vizsgálat nem jó lesz, erre lenne szükség. Én azt szoktam mondani, hogy ha úgy föl tudjuk azt mérni magunknak, tehát mint paciens és mint beteg, hogy fáj a fejem, vagy fáj a gerincem, a derekam, biztosan a térdizületem, bokaizületem, és kérek magamnak egy MR-vizsgálatot, mert megengedhetem magamnak, akkor végeztessük el, akkor nincs kifogás. De az semmiképp sem maradjon el, hogyha már előtte nem mentünk el orvoshoz, hogy utána az elkészült vizsgálattal ne keressük fel az orvost. És aztán lehet, hogy ő még fog javasolni egyéb vizsgálatokat, egyéb régiókat, vagy azt mondja, hogy hát ez nem is volt annyira szükséges, mert én meg tudtam volna ítélni mondjuk egy röntgenből is ezekre a panaszokra, meg tudtam volna adni a választ. Például ez a csípőprotéziseknél is ilyen, hogy fáj a csípő, eljönnek csípővizsgálatra, de mondjuk az, aki mondjuk orvoshoz ment, már az orvos a panaszaiból, vagy csak a fizikális vizsgálatból lejut oda, hogy nagy valószínűséggel itt egy csípőprotézisre lesz szükség, és ahhoz megcsinálunk egy röntgent, és nem is jut el az MR-vizsgálatig, mert nincs rá szükség. De aki mondjuk hamarabb már nincs vett egy csípő MR-vizsgálaton, az egy extra vizsgálaton vett részt.
Igen, mert valahogy él az embereknek a fejében is, nekem is ez volt benne, hogy az MR a képalkotó diagnosztikának a királya, és akkor hát, ha már úgy is sugárterhelésnek kell kitennem magamat, most már tudom, hogy akkor az MR az nem, akkor legyen a legjobb, akkor nézzünk meg mindent, és akkor minden kiderül, vagy kiderül, ha esetleg nagyobb baj van. De ha jól értem, így az elmúlt negyed óra a tanúsága az, hogy ez egyáltalán nem biztos, hogy egyrészt nem a királya, másrészt meg azt igazán csak az orvos tudja majd a későbbiekben így meghatározni, hogy az, amit látok, az probléma-e összefüggéseiben vagy sem. Van olyan korhatár, ami alatt nem lehet elvégezni ezeket a vizsgálatokat?
Hát ugye a 18 év alatti korhatárt mi beutalóhoz kötjük, tehát azért 18 év alatt ne a szülő, vagy meg nyilván nem a gyermek határozza meg magának, hogy ő szeretne egy ilyen vizsgálaton részt venni, csak úgy. Tehát ebben jelenleg ugye a 18 éves korhatár, amit mi magánszolgáltatóként kötünk, szerintem van olyan a piacon, aki így nem tart ebben feltétlenül korhatárt. Mi ezt a határt általában meg szoktuk húzni, hogy mégis ez egy olyan vizsgálat legyen, amire tényleg szüksége van annak a gyermeknek.
Ezeket a képalkotó lehetőségeket, módszereket kizárólag a diagnosztikára lehet használni, vagy annak van esetleg értelme, hogy megelőzés, prevenciós jelleggel vegyük igénybe. Tehát mondjuk évente, mint hogy én elmegyek nőgyógyászati rákszűrésre, meg mellultrahangra, majd erről is fogunk beszélni, csak most még maradjunk az MR-röntgen CT-nél, mondjuk elmegyek és csináltatok egy teljes, nem tudom, MR-t vagy CT-t magamról, hogy megnyugtassam magamat, hogy nincs daganat, nincs ízületi gyulladás, nem tudom, az agyamban semmi ér elzáródás, vagy idegpálya probléma.
Alapesetben lehet, vagy milyen lehetne, tehát hogyha nem olyan vizsgálatot kérek magamnak, amit a szervezetem számára megterhelő, akkor részt vehetek egy ilyen vizsgálaton. Ugye a jogszabály is szabályozza azt, hogy évente szűrő jelleggel például a mellkas szűrést azt elvégezthetjük akár saját kérésünkre megnyugtatási célból, vagy mondjuk akár egy alkalmassági vizsgálathoz. Ugyanez vonatkozik a low-dose mellkas CT vizsgálatra is, hogyha valaki dohányzik például.
Pontosan.
Ez egy alacsony dózisú mellkas szűrő vizsgálat. És ezt tulajdonképpen a mellkas röntgennárkkal öltve lehet emlegetni, részletgazdagabb, felbontásilag is kici apró elváltozásokat jobban meg lehet ítélni rajta, vagy mondjuk egy gyulladást, vagy lerakódást, vagy bármit. Általában azt szoktuk mondani, hogy aki mondjuk dohányzik is, és ha választhat, hogy most mellkas röntgent vesz igénybe mondjuk 35 év felett, akkor inkább mondjuk menjen erre a low-dose mellkas CT vizsgálatra, és akkor lássunk egy kiinduló állapotot, lássunk egy képet, hogy nincsen semmi baj. Mert ugye nagyon sokszor, hogyha mondjuk elkészül egy mellkas röntgen vizsgálat, és ott látunk valamit, és további kiegészítésre van szükség, akkor az általában a CT vizsgálat, amivel aztán ezt tudjuk folytatni, követni, és akkor van egy kiindulási alapunk. Szűrő jelleggel, ha vesszük mondjuk ezek a mellkas röntgen, ez egy teljesen jó példa erre. Ugyanígy például egy hasi ultrahang, egy nyaki lágyrész ultrahang, pajzsmirigy ultrahang, vagy mondjuk ugye az emlővizsgálatok, mammográfiás szűrés, komplex emlődiagnosztika. Ugyanígy például az ultrahangban a karotisz ultrahang, ahol megnézzük a nyaki ereket, hogy esetleg ott van-e bármilyen szűkület, vagy bármi olyan, ami plak lerakódás, ami esetleg problémát okozhat. Az MR-ben szerintem még ritka az, hogy csak úgy szűrő jelleggel bárki bármit úgy végeztet, mondjuk egy koponya MR megnyugtatásról, vagy azért, mert mondjuk a családi anamnézisben van valakinek valami nagy tumor, és mondjuk azt mondja, hogy jó, én egyszer rászánom magam, és elmegyek, és megnézetem, hogy biztosan nincs semmi baj. Arra mondjuk egy rutin koponya MR vizsgálat teljesen jó lehet, vagy például, ha a gerinc állapotát akarja valaki felméretni, hogy fáj a válla, a nyaka, érzi, hogy sugárzó fájdalom, ülőmunkát végez, mondjuk egy nyaki gerinc MR, vagy hogyha derékfájdalom van, akkor mondjuk egy lumbális gerinc, tehát egy ágyéki gerinc MR vizsgálat, az például fölmerülhet, ha úgy veszük szűrő jelleggel. Én azt nem mondanám, hogy az ízületeket csak úgy el kellene kezdeni szűrögetni és nézegetni évente. Azért az egy célzott, tehát hogy kimondottan sérülés érte, van-e valami panaszra. Talán ezek azok, amik a leggyakrabban, ha szűrész célból, akkor előfordulhatnak. Persze ugye a hasi MR-t szokták még, tehát nagyon gyakran belefutunk olyan kérdésekbe, hogy mondjuk valaki azért kér magának hasi MR-t, vagy kismedence MR vizsgálatot, hogy volt ultrahang, tudja, hogy negatív, de ő meg szeretné magát nyugtatni egy jobb vizsgálattal, mert mégiscsak az MR a jobb, és ő el szeretne jönni, és hogy legyen egy szűrő jellegű, és akkor mondjuk végeztet egy hasi MR-t is. Van rá lehetőség, nyilván a kismedencei szervek azért nagyon részletgazdagon tudnak ábrázolni, vagy mondjuk a prostata, de arra is ugye a célzott prostata vizsgálatok, urológiai vizsgálatok azért amennyire lehet megítélhetők, de ha már mondjuk a laborparaméterekben van valami kimagasló, és mondjuk a prostata működésével összehozható olyan laborparaméter, akkor lehet mondani, hogy akkor részt veszek egy ilyen prostata MR vizsgálaton, mondjuk akkor már nem kontrasztanyag nélkül, hanem akkor egy kontrasztanyagos, ilyen úgynevezett multiparametrikus prostata MR vizsgálatot végeztetek, és akkor azt ott végig lehet nézni azt, hogy van-e bármilyen gyanús elváltozás.
Mikor indokolt egyébként a kontrasztanyagnak a beadása a különböző képalkotó módszereknél?
Ugye, amikor kontrasztanyagos típusú vizsgálatról beszélünk, az mindig az intravénás kontrasztanyagot jelenti. De nem csak az intravénás kontrasztanyag létezik, hanem ugye vannak a szájon át fogyasztandó itatásos kontrasztanyagok, ezek különböző típusú vizsgálatok előkészítésére szolgálnak. Ugye mondjuk egy CT vizsgálat során a gyomorbélrendszert leginkább úgy lehet külön is kontrasztosabbá tenni, hogyha egy ilyen előzetes itatást alkalmazunk. Uh-huh. Ez nagyjából egy ilyen 40 perc, másfél óra közötti itatás, amivel egy kicsit a gyomorbélrendszeri traktust azt el tudjuk különíteni a környező szervektől. De önmagában maga a kontrasztanyagos vizsgálat az mindig az intravénás kontrasztanyag beadását jelenti. Inkább azt mondanám a kontrasztanyagra, hogy látótérbe kerül natívan is ez az elváltozást, viszont a kontrasztanyaggal pontosíthatjuk, hogy ennek a mienségét tulajdonképpen, hogy ez most egy jó indulatú, rossz indulatú, kell-e, igényel-e bármilyen beavatkozást mondjuk a későbbiekben. Tehát a kontrasztanyag egy pontosítási célt szolgál, illetve bizonyos típusú vizsgálatoknál, például a haskismedence CT vizsgálatoknak igazából úgy lesz teljes körű. Ha anélkül csináljuk, az csak egy korlátozott értékű vizsgálatot jelent a hasi szervekre nézve.
A kontrasztanyag az miből van?
Ugye más-más típusú kontrasztanyagok vannak, a CT vizsgálatnál teljesen más összetételű kontrasztanyagot, ott jódos kontrasztanyagot alkalmazunk. Az MR kontrasztanyagok ilyen paramágneses, tehát ugye olyan kontrasztanyagok, ami az MR-ben láthatóvá teszi az érfalban az anyagot, ezek általában gadolinium tartalmú anyagok.
Nem is hallottam még erről az anyagról. De gondolom, ezután a vizeletürítésével távozik nyomtalan
van,
az ember szervezetéből.
Ugye az MR vizsgálatnál ezek, illetve a CT vizsgálatnál is ugye a vizelettel ürülnek, ezért fontos az, hogy például a vesefunkciós paramétereket ellenőrizzük mondjuk egy jódos kontrasztanyagnál, mert ugye a vese fogja kiválasztani, tehát annak, akinek rossz a vese funkciója, és ezt nem teszi lehetővé, akkor elképzelhető, hogy nem alkalmaznak kontrasztanyagot, csak akkor, hogyha nagyon sürgős esetről van szó, mert ki kell, hogy ürüljön a szervezetből. Ha a vesénk nem működik, akkor nyilvánvalóan nehezebben ürül, vagy okozhat egyéb maradandó problémákat. Az MR kontrasztanyagok közül van olyan, ami a májra célzott, tehát vannak ilyen máj specifikus kontrasztanyagok, annak a kiválasztása részben a májban is történik.
Kik azok, akikben nagyobb a hajlandóság arra, hogy figyelted meg, hogy ilyen módszerekkel vizsgáltassák magukat, akár preventív jelleggel, akár mondjuk orvos utasítására? Van különbség nők, férfiak között a tekintetben, hogy mennyire veszik komolyan ezt a fajta diagnosztikai módszert?
Mármint a kontrasztanyagos vizsgálatokat,
vagy úgy összességében?
Szerintem nagy volumen nincs ebben, hogy most férfiak vagy nők érkeznek a vizsgálatokra. Szerintem a tüdőszűrő vizsgálatokra most több a fiatal, tehát akik, mondjuk szerintem most a fiatalabb korosztály, aki hozzánk leginkább érkezik, és ennek a határát érzem egy picit lejjebb, hogy akár most már 20 évesen is odafigyelnek arra, hogy egy-két évente mondjuk egy mellkasszűrő vizsgálatot elvégeztessenek. De így a női férfiben szerintem olyan óriási nagy különbség, így nem gondolom.
Ilyen mellkasszűrő vizsgálaton mi derülhet ki fiatal korban, hogyha az ember nem dohányzik, és egészségesen él vagy sportol? Itt most a mellkasszűrő vizsgálat az egyenlő a tüdőröntgennel.
Hát remélhetőleg semmi. Tehát, hogy ez egy megnyugtatás, tehát, hogy nincsen kórjelző eltérés, nincsen semmi olyan, ami problémát okozhat. Ugye általán a szűrőjelgel. Ugye régen a tüdőszűrő vizsgálatok a TBC mellkasszűrés kapcsán jöttek, de ugye most már oltást kapunk ellen, tehát ez egy kicsit másabb. De mondjuk az, hogy van-e bármilyen kóros dolog a tüdőnkben, akkor arra...
Olyan érdekes, mert én megrögzött szűrővizsgálatra járós vagyok, főleg nőgyógyászati szempontból, de bevallom őszintén, hogy lehet, hogy gyerekkoromban voltam, mert elvittek, vagy kötelező volt, de nem emlékszem rá, hogy valaha lettem volna. Például remélem, amennyiben ezt tiltják, hogy ne járjak, ha kötelező a tüdőszűrés, akkor kivágom, de én még nem voltam szerintem. Egy annyira kívülesik, hogy nem dohányzom, futok, sportolok, úszok, hát mi bajom lehet, de ha most azt mondod, hogy ettől függetlenül ez pont ugyanaz a sztori, mint mondjuk egy nőgyógyászati szűrés, hogy jól vagy, és nem tudhatod, mert lappang és tünet nélkül lehet valami, akkor holnap bejelentkezek.
Hát ugye bizonyos munkakörök betöltéséhez előírják, tehát vannak olyan alkalmassági vizsgálatok, foglalkozásegészségügyi vizsgálatok, amik előírják azt, hogy évente vagy két évente mondjuk szükséges a mellkasszűrés is. Igazából ez egy megnyugtató. Mondjuk mivel ugye én egészségügyi szakmában vagyok, nekem évente ezt el kell végeztessem az alkalmassági vizsgálathoz, tehát mondjuk bennem meg pont a másik véglet merül föl, hogy nem is gondolnám, hogy valaki nem megy el mellkasszűrésre mondjuk évente, de tehát azért nem ártunk vele, mondjuk ha két évente elmegyünk és készítetünk egy ilyen szűrő jellegű vizsgálatot, nyilván nagyobb a kockázat akkor, ha dohányzunk.
Igen. Ez is egy érdekes kérdés, hogy a városi lét az mennyire tetten érhető a tüdőnkön, hogy de mindegy, ez egy másik témakör. Viszont ami még nagyon fontos, és szeretném, hogy beszéljünk róla, az a mell szűrés, mell, hogy szoktuk ezt mondani?
Mamográfia,
bocsánat, igen, nem jutott eszembe, mamográfia, emlőszűrés, és akkor itt rögtön felmerül a kérdés bennem, hogy mamográfia vagy ultrahang? Ugye a mamográfia az, amikor, hát, hogy szoktuk mi mondani, összenyomják a mellett, ezt most nem tudom másképpen szebben mondani, nyilván, ha orvos lennék, lenne erre egy sokkal speciálisabb kifejezésem, de az, amikor ugye egy gépbe beteszik az emlőt, és akkor úgy vizsgálják, az ultrahang meg számomra egy sokkal humánusabb megoldás. Én nem voltam még mamográfián, csak ultrahangon, viszont nekem az orvosom mondta, hogy e tekintetben változott valamit a jogszabály, és most már meredig talán 40 éves kor alatt nem kellett menni mamográfiára, de most már javasolják 40 éves kor alatt is. Miért? Mi a különbség a kettő módszer között? Mit lát az egyik, és mit a másik? Miért nem elég csak az ultrahang, ami nem fáj? Miért kell a mamográfia, ami meg kellemetlen?
Ugye a magyar lakosságnak van ez a behívó rendszere, tehát a bizonyos korhatár betöltések között. Azt hiszem most egyébként pont ez a korhatár módosítás van folyamatban. Ugye kapnak behívót a hölgyek, elmennek a mammográfiára, és hogyha a mammográfián találtak bármi további elváltozást, akkor kiegészítik, és visszahívják őket akár egy kiegészítő felvételre, akár emlő ultrahang vizsgálatra. Ha esetleg szükséges, akkor mintavételre is sor kerül. Jelen szabály szerint ugye mi a mammográfiás szűrésre a 35 éves korhatárt ajánljuk. Ebben is van egy pici megoszlás, hogy mondjuk 30-35, ez már a szakmában is vannak ebben egy kicsit ilyen, nem is azt mondom, hogy nem nézetátérések, de mondjuk van, aki úgy tartja, hogy miért ne lehetne akár egy 32 évesnek is olyan dolog, ami miatt indokolt, miért kell megvárnia még azt a plusz.
De mert, hogy van olyan, amit az ultrahang nem lát?
Csak így van.
Ugye
a mammográfiát azért nem vizsgáljuk és nem végezzük bizonyos korhatár alatt, mert annyira mirigyidús az emlőállomány, hogy a mammográfiával nem lehet kellőképpen vizsgálni, és akkor ezért azt szoktuk ajánlani, hogy azért mondjuk egy emlő ultrahanggal nézzék át az emlőt a hölgyek. Viszont ez a 35 éves kor fölötti időszakban, mondom, megoszlanak, hogy 30-35 év, de mondjuk a 35 év feletti korhatárban viszont vannak olyan elváltozások, amik az emlő ultrahanggal nem hozhatók látótérbe. Tehát ugye teljesen más felbontást és struktúrát ad egy mammográfia, mint egy emlő ultrahang. Tehát, hogyha valamilyen meszes képlet, vagy pici apró kis meszes pontok akár vannak a mammográfián, azt nem fogja az ultrahang látni, mert ugye az ultrahang ezeket a meszes képleteket nem tudja ábrázolni. Tehát ugye ultrahangvizsgálatot nem végzünk csonton, hiszen ugye az nem a meszes képleteket, illetve a csonttartalmú területeket vizsgálja. Tehát a meszes és a csontállomány az ugye hasonló képet mutat a képalkotó diagnosztikában, ezért mondjuk ezzel nem ítélhetők meg. Tehát az emlő ultrahang önmagában 35 év felett nem elegendő.
Az mennyire rontja ezeknek a vizsgálatoknak az átláthatóságát, hogyha mondjuk egy nőnek mellimplantátum van a mellében, akár mondjuk legyen szó ultrahangról, akár mammográfiáról?
Nem kizárólag az emlőimplantátum. Nagyon sokat tévhit azzal kapcsolatban, hogy ha implantátumon van, akkor nem lehet összenyomni, és nem lehet elvégezni a vizsgálatot. Erre a mammográfiás asszisztenseknek van egy technika, ezt Eklund technikának nevezik egyébként, amivel az implantátumot kellőképpen hátra tudják tolni ahhoz, hogy az emlő állományáról képet tudjanak adni. Tehát az, hogy valakinek implantátuma van, az nem is kizáró, illetve mondhatnám, hogy nem is mentesíti az embert az alól, hogy akkor most ne legyen mammográfiája.
Ez fájdalmas egyébként?
Arra érzékenyeknél azért,
a mammográfiáról beszélünk.
Így van. Tehát azért miért lenne kellemes az, hogy az emlő egyébként is egy érzékeny szervünk, és azt két egy ilyen kis lap közé szorítják, és egy bizonyos nyomással összenyomják a felvétel készítésére, és ezt négyszer, mert ugye több irányból készül, tehát mindkét emlőt két-két irányból, tehát legalább négy felvétel készül, amikor egy mammográfián részt veszünk, tehát ez nem egy kellemes eljárás senki számára, viszont sokkal nagyobb a kockázat ennek az elmaradását ítélve, mint hogy esetleg ennek a kellemetlenségnek évente, két évente kitegyük magunkat.
Férfiak esetében indokolt lehet?
Vannak férfi paciensek is, akiknek esetlegesen emlő mammográfia vagy emlő ultrahangra van szükség. Vannak olyan hormon elváltozások, olyan hormonális tumorok, vagy akár bármi olyan, ami ezt indokolt, ez is elvégezhető. Tehát az emlő mérete az nem kizáró ok a mammográfiát illetően. Igen. Nehezebb, jobban össze kell nyilván komprimálni, kellemetlenebb lehet egy kisebb emlőnél, mint mondjuk egy nagyobb emlőnél a mammográfia, de nem kizáró.
Most így megjelent előttem a kép, amikor a mell ultrahangot csinálják, hogy ott azért nem csak a mell mirigy állományai megy végig, hanem ugye a hónajba is bemennek, ahol ugye szintén rengeteg mirigy található, ami hát ugye a férfiaknál is ugyanúgy ott van, és onnan is elindulhat egy probléma, de mondjuk akkor azt egy mammográfia azt értem szerint nem látja.
A mammográfiának, amikor egy úgynevezett ilyen félig egy ilyen oldalhelyzetű, inkább azt mondanám, hogy ilyen oldalhelyzetű mammográfiás felvételt készítenek, akkor arra törekszik a mammográfiás asszisztens, hogy minél többet be tudjon tenni a hónalnyi rokcsomókból, és esetleg azokat is be tudja húzni, amennyire csak tudja abba a területbe. Viszont az emlő ultrahang része az axillák, tehát a hónalnyi rokcsomóknak a vizsgálata, tehát ez mindig egységben van. Nagyon gyakran ugye van olyan elváltozás, ami hamarabb látható mondjuk az axillákban, mint az emlőkben, vagy mindkettőben. Tehát ezek is olyan folyamatok lehetnek. Például biztos hallottál már elős, mondjuk amikor emlő műtétek vannak, akkor kiveszik ezeket a szentinálnyi rokcsomókat, vagy ugye azzal együtt végzik el a műtéteket. Ezek pontosan ezért, mert hogy ugye abba az irányba is vizsgálnunk kell ezeket a
Kicsit lazítván ezen a témán volt olyan, hogy bármilyen képalkotó módszert használván olyat láttál, amire nem számítottál? Most itt nem a szomorú történetekre gondolok, amikor megjelent mondjuk egy láthatóan egy tumor, vagy egy olyan elváltozást, amit egy beszélgetésünk elején is mondtál, próbálsz fa arccal nem közvetíteni semmilyen információt a páciens felé, de nem tudom, lenyelt dobókockától elkezdve a, nem tudom, kis játékon, elemen, gombelemen át, amire nem számít, hogy csak megjelent ott.
Most egyébként volt egy hasonló, egy normál mellkasröngen fiatal hölgy volt, és sörét. Mert hogy annak idején egyszer meglőtték tulajdonképpen, ő úgy tudta, hogy a lövéshelyen, amit lehetett eltávolítottak, viszont sörétek voltak, és akkor furcsa volt a felvétel, hogy teljes mértékig le van vetkőzve, nincsenek flitterek, nincsen olyan ruházat, ami ezt indokolná, és mégis olyan, mintha így teleszórták volna.
Jézusom!
Egy kis pontszerű dolgokkal, és ez egy ilyen sörét lövedék volt. Ő maga is meglepődött, mert ő sem tudta, hogy ez...
Ugye nem is volt látható, hanem teljesen
a bőr. Ez abszolút a bőr alatt van, semmi látható nyom, ez egy szóródásból adódó sörétek voltak, úgyhogy ő maga is lefényképezte, hogy akkor tudja, hogy mégis hol találhatók ezek a szervezetében. Hasonló eset volt már, hogy például MR-vizsgálatot végeztünk, biztonsági dolgokat végigbeszéltük, nincsen beültetett fém, nem tud semmiről, soha nem történt semmi, és aztán megnyomta a pumpát mondjuk egy ilyen 15 perc elteltével, és mondja, hát neki a karja rendkívül, tehát hogy ő megőrül, de hogy neki a keze nagyon fáj. És mire már bementünk, addigra már teljesen ilyen hólyagos volt a kézfeje, mert kiderült, hogy ilyen forgácsmunkákkal dolgozik, és annak idején egy olyan fém kis forgács, olyan kis dolog bekerült a bőr alá, amiről ő nem tudott, és ez fölforrósodott a vizsgálat alatt, és nyilván ugye ez a fölforrósodás, ez tudja a szövetet károsítani, irritálni, és egy ilyen égési sérülési alakulni. Ugye ez volt talán a legdurvább, amit mondjuk én így tapasztaltam, és nem azt a területet vizsgáltam, tehát nem a képen tűnt fel, hanem mondjuk így a vizsgálat közben.
Na de ilyenkor azért az egy hosszabb párbeszéd, amikor a beteg sincsen tisztában vele. Tehát például a sörétnél kihívod a hölgypácienst, hogy hát ne haragudjon, de látok, nincs ötlete, hogy ez mi az Isten lehet a mellkasán. És akkor is elkezdett gondolkodni, hogy mi lehet? Ja, hogy egyszer meglőttek, és egyszer csak beugrott neki, hogy ez onnan.
Mert az,
hogy meglőttek, arra nyilván az ember emlékszik, de mondjuk az, hogy valami bemegy a bőröm alá egy munkavégzés közben, az fel se kell, hogy tűnjön. Igen. Az hogy ugrik be, arra emlékszel arra a történet, hogy ugrott be a páciensnek?
Ilyen téren, hogyha ilyen van, akkor bennünk is fölmerül, hogy nem foglalkozik esetleg fém megmunkálással, vagy nem volt esetleg valami hasonló környezetben, és így, de hogy nem mondjuk autószerelő voltam 5 évig, tehát volt hasonló történet, illetve van, aki ezt előre mondja, tehát, hogy volt olyan is, aki mondta, hogy járt már MR vizsgálaton, és ott kiderült, hogy van egy fém, akkor nem volt gond, vállaljuk, nem vállaljuk, tehát itt is ez, ha már úgy átesett vizsgálaton, hogy akkor nem történt vele baj, vagy nem volt olyan, akkor valószínűleg nem olyan anyagból van, amit rendkívüli módon zavarna mondjuk az ember, de ez egy nagyobb, nagyon ferromágneses, tehát nagyobb vastartalmú anyag volt valószínűleg, amit a keze alá került, hogy ez ilyen sérülést okozott. Illetve ugye régen volt ez a tetoválás kérdéskör, hogy ugye voltak fémtartalmú tetováló anyagok, vagy olyan festékanyagok nagyon régen, és volt olyan, akinek mondjuk a tetoválásánál ez jelentkezett, tehát azért a mai tetoválások már nem ezekből a festékanyagból készülnek, de régen még tartalmaztak vasport, mondhatnám ezek a börtöntetoválások, vagy hogy is fogad, de hogy voltak olyan festékanyagok, amik tartalmaztak fémport, és ez az MR vizsgálatnál is jelentkezett, és mondjuk ott egy pici szöveti kis vizesedés, kis vizenyőt, kicsi megdagadást okozott.
De a testbe, ja igen, de azt mondtad, hogy egyébként a testbe beépített fémek, tehát mondjuk egy női spirál, bár mondjuk az sokszor műanyag, ugye például egy spirál.
Az nem zavar, meg ugye aranyból is készülnek, tehát ugye a nemes fémek azok mondjuk nem zavaróak, tehát azokkal nincs a titán, azok nem zavaróak az MR vizsgálat során.
De mondjuk egy fogtömés, vagy egy fogszabályzó, tehát például nekem van belső fogszabályzom, amit a fogszabályzás után beragasztottak, és elvileg örökre ott marad, az egy pici fémszál. Akkor én már nem tudnék.
Nem fogja kitépni a fogad, ez a másik kérdés, hogy most ha én bemegyek, akkor én foggal együtt oda fog ragadni.
Ja, ettől nem féltem, csak hogy aztán...
De nem kizárók. Tehát fogszabályzóval akár a koponya MR is elvégezhető, nyilván bizonyos szekvenciák, amik jobban érzékenyebbek mondjuk, azokon lehet egy kis műtermék zavarhatja, picit orzulást tud okozni, de nem minden, tehát attól még nem lesz értékelhetetlen, és nem lesz a szőkos soha többé, nem lehet bemenni. Egyébként én annak idején volt fogszabályzom, amikor a gyakorlatomat végeztem, és akkor picit megakasztottam akkor a munkafolyamatot, hogy most akkor én gyakorlat alatt bemehetek az MR készülék közelébe, vagy sem, és aztán beengedtek, de volt egy időszak, amikor nem, hogy ha nem muszáj, akkor inkább nem menjek a gép közelébe fogszabályzóval, de ez abszolút...
Tökre is teheted a gépet.
Nyilván ugye ezek a fémek egyébként nem csak arra az emberre nézve veszélyesek, akibe be vannak ültetve, hanem a gép működésére nézve is lehetnek problémások. A fogszabályzó nem ez a kategória, ami ez zavarja, fogtömés sem.
És rátok nézve jelent veszélyt ez a munkakör?
Nyilván ugye, ha mondjuk az MR vizsgálatról beszélünk, akkor ott egy térerősségnek, egy mágneses térerősségnek mi is ki vagyunk téve.
Pedig egy falon túlültök, tehát ugye legalább...
A mágnesesség mindig van. Tehát ha van vizsgálat, ha nincs vizsgálat, a vizsgáló helyiségben, a térben, ott mindig működik a mágnes. Tehát most a napokban volt például ez a baleset, nem tudom, hogy olvastad-e, vagy hallottad, de hogy ugye volt egy nővér, aki egy MR-gép és a beteg ágy közé szorult. Tehát, hogy azt fontos tisztázni, hogy nem csak akkor van mágnesesség, és nem csak akkor vannak ezek a veszélyek, amikor a gép használva van, és be van csukva az ajtó, hanem magában a helyiségben, és leginkább annak a vonzás körzetében ezek jelentkezhetnek. Tehát nem véletlen, hogy már a helyiségben lépve le kell venni azokat az eszközöket, amik ezeket zavarják. mert ezeket el tudja. Tehát most például egy fémpénz, mondjuk egy 100-as föl tud egy lövedék gyorsaságra gyorsulni, és neki csapódni a készüléknek, vagy akár csak egy tollat mondjuk elengedünk az MR készüléknél, akkor azt is elrántja, és elhúzza, és elrepíti.
Akár onnan az ajtóból, tehát ha
nem most... az ajtóból mondjuk ezeknél, de hogy tehát minél nagyobb a felület, amit oda tud húzni, annál inkább tudja magához vonzani. Tehát mondjuk egy fémpénz, mondjuk egy méteres körzetből, tehát vannak ezek a jelölések, amik az MR készülék szélénél találtok, hogy hol a legnagyobb a mágnesesség, onnan már simán oda tudja rántani.
De aki például a gép közé szorult, ő magánál tartott valamit, ami oda...
Betolták a beteg ágyat. A beteg ágy repült oda.
Ja,
és oda a beteg ágy és az ember, tehát a beteg ágy tulajdonképpen össze.
Ja, mert hogy ez fémből készült, és
igen, tehát nem volt MR kompatibilis az MR, ágy is betolták a helyiségbe.
És abban a pillanatban oda ment. Tehát akkor visszatérve az eredeti kérdésre, rátok akkor jelent veszélyt, vagy nem?
Tehát egy térerősségnek ki vagyunk téve. Alapvetően ezeket be kell méretnünk, tehát vannak bizonyos olyan vizsgálatok, amiken részt kell vegyen a készülék, hogy minden rendben működik, nincsenek nézve semmi probléma. Mivel azért mi nem tartósan abban az teljes műszak alatt bent vagyunk a gépben, ezért ránk nézve a mágneses térerősségnek nincs veszélye, ha így vesszük. Mm-hmm. Viszont az ionizáló sugárzásnak van, tehát azt nekünk is zárt ajtók mögött kell dolgoznunk, nem tartózkodunk bent a sugár leadása alatt,
akkor,
tehát a vizsgálat alatt.
Igen,
tehát a röntgenvizsgálat az ólomajtón kívül tartózkodik.
De ilyen az MR-nél és a CT-nél is van? Vagy
az nem? MR-nél nem. Ilyen? Tehát az MR, ott nincsen ilyen megkötés. Nyilván nekünk is ugyanúgy a fémeket el kell távolítani magunkról. Ha lenne nekünk olyan, ami miatt mi mondjuk, tehát például, ha nekem szívritmus szabályzom lenne, akkor nem tudnék MR vizsgálatokat végezni, mert én magam sem mehetnék be a helyiségbe, tehát kívül lehetnék, de már a helyiségben én sem mehetnék be. A CT vizsgálat ilyen téren nincsenek megkötések, hiszen a vizsgálat alatt nem tartózkodunk benn. Az, hogy esetlegesen ére minket bármilyen szórt sugárzás, tehát ami esetleg valamilyen úton módon kijutott, arra vannak ezek a kis doziméterek, amikkel mi mérjük magunkat, ezeket hordanunk kell, ezeket időszakosan két havonta leolvassák, hogy esetleg volt-e bármilyen kimagasló érték, ami nem megengedett.
Amikor bent dolgozol, akkor kell nálad lenni ennek.
Folyamatosan a munkakörben. Amikor ott vagyunk a röntgen, és a CT vizsgálatokat végezzük, tehát a munkánk során, ameddig tart a munkaidőnk, akkor rajtunk kell legyen, és ez méri bármilyen ajtó, nem tudom, illesztésnél, ha bármilyen szigetelési dolog lenne, akkor ezek kijönnek, hogyha valami gond van.
Megengedsz egy személyes kérdést így a végére, mert ez így nőként motoszkál a fejemben, hogy vajon ezt a szakmát meri-e az ember akkor csinálni, ha mondjuk várandós lesz?
Hát ez jogszabály korlátozza, tehát várandósan nem lehet sugárveszélyes munkakört betölteni. Tehát, hogyha valaki várandós, akkor a CT röntgen mammográfia, tehát a sugárveszéllyel járó vizsgálatok alól teljesen ki kell vonni. Tehát én is ugye vezetőasszisztensként, hogyha mondjuk van egy lány, aki mondjuk várandós lesz, én teljesen föl kell mentenem, ahogy ez kiderül, vagy ahogy ezt elmondja, tehát ő neki is kötelessége ezt jelezni, tehát nem üldögélni fog hónapokig bennem, tehát nyilván ezért a szakmánk, de akkor őt ki kell vennem abból a munkakörből, és alternatívát kell számára biztosítani, tehát nem lehet röntgenveszélyes munkahelyen. Az MR ez alól olyan mértékben kivétel, hogy mondjuk az MR készüléknek a külső munkavégzését azt például el lehet végezni, arra nincsen hatással, és ott is nyilván ezt az utolsó trimesztert tartjuk, hogy azért a vizsgáló helyiségbe ne fáradjon be abban az időszakban, amire nézve veszélyes lehet a terhesség elején.
Lezárásképpen még egy utolsó kérdés, ami nagyon sokszor felmerül az emberben, ha már várandós, és mondjuk még nem tudta, hogy várandós, és véletlenül mondjuk oda keveredett egy röntgen CTMR vizsgálatra, akkor, amikor még nem tudta, hogy neki kisbabája lesz, annak lehet-e utólag bármi következménye vagy káros hatása, ha úgy feküdt be bármelyik gépbe? Egy 6., 7., 8., 9., mondjuk 12., utána már azért nagyjából mindenki megtudja, de hogy előtte egy ilyen vizsgálaton vett részt.
Hát azért kitölt a páciens minden egyes vizsgálat előtt egy beleegyező nyilatkozatot.
Persze, csak hát ugye...
És ezen ugye följön ez a kérdés, hogy fennáll a terhesség, igen, vagy annak gyanúja. És nyilván azért azt, hogy a gyanúja mennyire, tehát hogy tényleg lehet-e ennek relatív gyanúja, azért ezt azért azzal tisztában szoktak általában lenni az emberek. Van, akit egyébként ennél a kérdésnél elbizonytalanít, és azt mondja, hogy hú, nem tudom, és akkor most mi legyen. És akkor mondjuk felszoktuk azt ajánlani, hogy jó, akkor várja meg a következő menstruációt, legalábbis jöjjön vissza arra a vizsgálatra, hogyha nem veszítettünk uh-huh. úgy időt. Tehát van, aki pontosan emiatt már rögtön rá uh-huh. is kérdez, hogy hát nem tudom, hogy van egy gyanúja, de lehet, úgyhogy akkor inkább.
Persze, jobb ezeket a helyzeteket elkerülni, de hát az élet.
Azért is tesszük fel ezeket a igen. kérdéseket, hogyha pici gyanú is van, uh-huh. akkor inkább napoljuk el azt a vizsgálatot, ha nem muszáj.
Orsi, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
Én köszönöm a lehetőséget.